A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Szántó Martin, a Makronóm Intézetben vezető elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Iparpolitikáról fogunk beszélni, és hát akinek volt egy kis közgazdasági tanulmánya az elmúlt évtizedekben, az általában azt szokhatta meg, hogy most már beszállítói láncok vannak, összefort világgazdaság, van egy nagy szervezet, a Világkereskedelmi Szervezet, amely próbálja szabályok alapján mindezt összefogni, de aztán volt 2020, a járvány kezdete, és 2022, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, ami, hát nem tudom, gyökeresen megváltoztatott mindent, tehát a nagyobb térségek, akár Kína, az Egyesült Államok és újdonságként most már az Európai Unió is próbál, ha nem is önellátásra törekedni, de arra, hogy valahogy több lábon álljon?
Így van. A stratégiai ágazatokat, iparágazatokat szeretnék visszatelepíteni nyugati vezetők. Rájöttek arra, hogy a geopolitikai feszültségek ből bizonyos szereplők akár stratégiai előnyt is szerezhetnek. Tehát, hogyha Kína úgy dönt, hogy korlátozza az exportot bizonyos stratégiai ágazatokban, az óriási gazdasági hatással tud lenni a nyugat felé.
És döntött úgy Kína mostanság, hogy egyébként bizonyos dolgoknál exportkorlátozást vezet be?
Igen, ez jelzésértékű egyelőre, de a gallium és germánium exporttilalmat a napokban vezette be Kína Európai Unió felé. Ez elsősorban a félvezetőgyártásban használatos anyagokat érinti, és egyelőre jelzésértékű volt, de azt is jelzi egyúttal, hogy ne a nyersanyagokat vásároljátok tőlem, hanem a készterméket vásároljátok tőlem.
Miért dönthetett így Kína? Ez kiterjesztése az Európai Unió felé a kereskedelmi háborúnak, amit évek óta folytat az Egyesült Államokkal, vagy tulajdonképpen tényleg próbálja saját gazdaságát is átállítani, és emiatt errefelé terelni az európai partnereit, hogy tényleg ne alapanyagot vegyenek tőle, hanem készterméket.
Én úgy gondolom, a kettő összefügg. Tehát Kínának érdeke az, hogy készterméket, minél magasabb hozzáadott értékű termékeket vásároljon tőle a nyugat. Egyúttal azt is látja, azt is észrevette, hogy elindult egy leválás Kínáról. Szabályozzák az FDI beáramlásokat, bizonyos stratégiai ágazatokban már felülvizsgálják a tagállamok, Európai Unióról beszélve, Egyesült Államokról is szintén, és elindult egyfajta leválás, aminek Kína szeretné elejét venni, és ezzel egy jelzésértékkel két nagyon fontos ritkaföldfémet, a germániumot és a galliumot már exporttilalom alá helyezte.
Ez a két ritkaföldfém, ez amellett, hogy a félvezetők gyártásánál fontos, van köze az okos eszközök gyártásához is, vagy ez egy teljesen más anyagtípus?
Minden, ami a félvezetővel kapcsolatos, ahhoz szükséges ez a két anyag. Tehát amilyen okos eszközök, bármi, ami high-tech, abba jelen van, és meg tudja ezek kvázi akadályozni bizonyos termékeknek, legalábbis az eddigi megszokott gyártókapacitását le tudja ezzel csökkenteni, hogyha hiány van az adott termékből.
Megnézték a Makronóm Intézeten belül az elmúlt időszakban azt, hogy az egyes nagyobb országok, hát a két világhatalom, az Egyesült Államok és Kína, illetve nagy gazdasági térségként az Európai Unió mit tett, hogy a saját iparát megpróbálja kicsit függetlenebbé tenni, meg hát a zöld átállást, a környezetbarát technológiáknak a fejlesztését is elősegíteni. Kezdjük talán, hogyha már itt szóba került Kínával. Kína korábban azért mindig nagy gyárként jelent, meg a világ nagy ellátójaként, amellett, hogy sokszor vádolták azzal, hogy ennek mindent ugye alárendel, magyarán a környezetvédelmi dolgokat is kvázi kicsit félretolja. Ez nagyban változik?
Változik. Nem feltétlen Kínán belül, de kvázi időbe léptek, mivel felismerték még 15-20 évvel ezelőtt, hogy a világ a zöld átállásra készül, karbonsemlegességet sürget szinte az összes ország, és ebből nem akartak kimaradni, üzletet szerettek volna csinálni, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a napelemek közel 90%-át, a szélerőművek 70-80%-át Kínából importáljuk. Akár a nyugatról beszélünk, akár az Egyesült Államokról, Európáról, ez gyakorlatilag globális szinten igaz.
Mennyire kellett ehhez új iparágakba fektetniük, és mekkora összeget fektettek bele?
Kína ebben élen jár. Mi a Makronóm Intézetnél úgy fogalmaztuk meg, hogy a 2010-es éveket Kína nyerte meg. A kérdés az, hogy a 2020-as évet ki fogja megnyerni. Jelentősen többet, GDP arányosan is többet, illetve volumenében is többet allokál ezekbe a stratégiai iparágakba, mint a nyugati országok. A óvatosabb beslések szerint a GDP-nek kb. 2%-át helyezi ki Kína azokban az iparágokban a gazdaság támogatására. Kevésbé óvatos becslések szerint ez megvan 4-5, akár 6% is, ami már 10-12 szeresét jelenti mondjuk Franciaország, Németország vagy az Egyesült Államok ráfordításainak.
Ez egy nagyon nagy felfedezés volt a kínaiak részéről, vagy ennyire előre gondolkodnak stratégiailag? És hogyha igen, akkor inkább a magáncégek révén teszik ezt meg, vagy szigorú állami irányítás mellett?
Ez mindenképp szigorú állami irányítás mellett történik, és valószínűleg azért is tudtak ilyen gyorsan lépni. Nagyon nagy az állami kontroll Kínában, ugye ezt tudjuk. Szinte minden vállalatban benne van valamilyen úton, módon a kínai állam, valamennyire érdekelt benne, és nehéz is a számokat látni, tehát mi is közvetett becslésekre tudunk csak hivatkozni Kínával kapcsolatban, mert nagyon kevés adat szivárok ki onnan, viszont azt látjuk, hogy óriási pénzeket pumpálnak kimondottan a stratégiai ágazatokba. Ezt az Európai Bizottság is mondta, ezt az amerikai think tankek sorra elemzik, és mindenütt ez következtethető ki, hogy messze lemaradt a nyugat, mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok egyébként hamarabb lépett, mint az Európai Unió, de még így is lemaradásban van Kínához képest.
Mindjárt majd az Egyesült Államokról, de előtte szerintem Kínát egy kicsit, azt nem mondom, hogy zárjuk le, de hogy még tegyük egy kicsit teljessé. Az elmúlt 2-3 évben nagyon-nagyon erőssé vált a konfliktus a Tájvánnal, ami valószínűleg most már azért kezd beszivárogni a köztudatba, de hogy a mikrocsippek, illetve az okos eszközökhöz szükséges, mondjuk úgy, hogy elektronikai ész gyártásának a jelentős, emlékeim szerint 80%-áért felelős, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb.
Tájván.
Tulajdonképpen erről szól az egész konfliktus valószínűleg, vagy emiatt is felerősödhetett ez a konfliktus, hiszen évtizedek óta gyakorlatilag Tájván nem Kína része, bár mondjuk Tájván ugye azt gondolná, hogy gyakorlatilag mind a két állam, vagy mind a két ország egymás területére tartana igényt, mondjuk tájváni szemszögből nézve egy kicsit ez mókás, de hát nyilván ez politika. Szóval lehet, hogy emiatt erősödött fel a tájváni konfliktus?
Az iparpolitikáknak számos aspektusa van. Három fő fókuszterülete van most a nyugati, illetve mondhatjuk a kínai iparpolitikát is, ezekkel a területekre fókuszál. Az egyik a zöld átállás segítő iparágak, a másik a félvezetőgyártás, amiről most ugye beszélünk, illetve magáról az innováció kutatás fejlesztésbe való investálása, állami investálásról is szó esik. Ez főként a high-tech iparágokat érinti elsősorban. Igen, a félvezetőgyártás aspektusa az mindenképp kötődik Tájvánhoz, ugyanis a legfejlettebb logikai csipeket az Tájván állítja elő 90% fölötti arányban egyébként. A középkategóriásokban már, ami mondjuk egyszerűbb gépekbe kerül, azokat már Kína is elő tudja állítani, illetve Korea, Malajzia, Japán és az Egyesült Államok is ezeket gyártja többnyire. De a fejlett, a magas, úgynevezett advanced csipeknél, azoknál Tájván a meghatározott tényező, és a legszűkebb keresztmetszetet ez az ország jelenti, igen.
Nekem nagyon egyébként furcsa egy kicsit kvázi laikusként, hogy mondjuk Dél-Koreát említette, de hogy például Japán ezen a területen nem annyira előre haladott, tehát ők kvázi nyersanyagként gondolnak inkább ezekre, vagy alkatrészként ezekre az eszközökre, és saját iparágat erre nem fejlesztettek?
Fejlesztenek iparágat, mindenki fejleszti a saját képességeit, de az a helyzet, hogy Tájván, a tájváni chipgyártás az ma jelenleg utánozhatatlan. Tehát annyira előre haladnak, annyira kiforrott, bejáratott technológiájuk van, hogy nagyon nehéz ezt lemásolni. Japán is, a Samsung is Tájvántól veszi a csipeket, a koreaiak is Tájvántól veszik. Azokat a processzorokról beszélünk itt, a magas, legfejlettebb logikai csipekről beszélünk, amelyeknek a például okostelefonokban a processzorok, okostévékben, tehát ezekben a gyakorlatilag elfejtettebb háztartás elektronikákban, de akár a katonai használatra is beszélhetünk, ezek mind-mind Tájvánról származnak. És nagy bajban lennénk, hogyha most ez az ellátási lánc megszűnne, vagy kiesne. Tehát Japán is elsősorban a félvezetőgyártásban alkatrészeket, illetve tervezést kivitelezi, a félvezetőgyártó alkatrészeket, alapanyagokat biztosít Tájvánnak. Most már ők is kapcsoltak, mindenki elkezdte a saját félvezetőiparát fejleszteni, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy leválunk Tájvánról.
Ha már itt említette, hogy nagy bajban lennénk, mert ugye mindenki, vagy legalábbis sok külpolitikai elemző egy lehetséges kínai-tájváni konfliktus vagy háború kapcsán mindig azt emeli ki, hogy de semmi előnnyel nem jár az, ha nagy véráldozat árán megszállnák azt a szigetet. Ugyanakkor egy olyan verzió viszonylag ritkán kerül elő, hogy mi van akkor, hogyha blokkád van, tehát hogyha mondjuk egész egyszerűen csak körbeveszik a szigetet, és egy ideig, jó ideig mondjuk nem engedik a hajókat mozogni. Egy ilyen esetben gyakorlatilag akkor mindenki abszolút tárgyalóasztalhoz kényszerül, vagy muszáj lenne tárgyalni, mert a félvilág megfeküdne a tájváni csipek nélkül?
A félvilág megfeküdne a tájváni csipek nélkül, ezt ki lehet jelenteni. A probléma ott kezdődik, hogyha blokád alá helyeznék Kína mondjuk Tajvánt, akkor az nagyon-nagyon a legsúlyosabb geopolitikai konfliktus lenne a 21. században. Tehát az Egyesült Államok sem tud létezni most jelenleg még Tajvány csipek nélkül, törekszenek rá, épülnek az új gyárak az Egyesült Államokban, sőt Európában is, de ezek hosszú-hosszú évek. Tehát azt látni kell, hogy ezek a legfejlettebb logikai csipeknek az előállítása óvatos becslések szerint is olyan 20-30 milliárd dollárba kerül egy ilyen gyártóüzemet létrehozni. Most az a probléma ezekkel, hogy egy ilyen gyártóüzemet, ha létrehozunk mondjuk 20 milliárd dollárból, az 5 év múlva elévül. Újra kell tervezni a teljes gyártó részeket, mindent, mert annyira fejlődik az iparág, hogy 5 év múlva már elévül. És ki kell termelni ezt a 20 milliárd dollárt az 5 éven belül. Tehát ezek a gyárak 0-24-ben üzemelnek Tajvanon, és nagyon kockázatos ebbe befektetni, hogyha nem térül meg. Tehát ezért is vannak kevesen versenyben ebben a magas fejlettségű csipeknek a gyártásában.
Magyarán gyakorlatilag nem csak az a probléma, hogy akkor persze oda viszem az alapanyagot, megépítem a gyárat, szükséges technológiát előállítom, hanem az is, hogy egyszerűen megtérülési dolog van. Valami hiperinnovációval együtt kell akkor ezt keverni, hogyha jól értelmezem egy ilyen gyártelepítést. Erre nem képes az Egyesült Államok, ez nekem nagyon furcsa, így áttérve az amerikaiakra, elméletileg ott van a szilíciumvölgy, a legnagyobbnak gondolt technológiai agyagfejek, azért fejlesztésben, innovációban, ha más nem a hadsereg révén előjár az Egyesült Államok, meg a számítástechnika révén, ennek ellenére pont ez a pici szegmens nem annyira?
Igen, a chipgyártást azt igazából senki nem uralja a világon. Tehát azt látni kell, hogy az egyik legkomplexebb ellátási láncért felel. A legkomplexebb ellátási lánc a chipgyártásnak van. Rengeteg eszközt Hollandia exportál, vagy magához a gyártáshoz. Az ész, a szellemi munka többnyire az Egyesült Államokból. Tehát ők tervezik a szoftvereket ezekhez a processzorokhoz, ők tervezik magát, a chipet is ők tervezik, de nem gyártanak. A gyártás technológiáját már nem ismerik, ugye Tajvan ismeri leginkább. Japánból is jönnek szellemi munkák, illetve olyan vegyi anyagok, olyan alkatrészek, amelyek a gyártáshoz szükségesek. Dél-Korea ugyanez. Tehát azt látni kell, hogy ez egy komplex ellátási lánc, és senki nem uralja a teljes láncot.
Visszatérve az iparpolitikának az átszervezésére, az Egyesült Államok lemaradva ezek szerint Kínától, de azért csak elkezdte, és azért is érdekes ez a dolog, mert még Donald Trump elnöksége idején kezdődött el az a fajta kereskedelmi szembenállás, ami egyébként Joe Biden elnöksége alatt simán folytatódott, tehát mindegy volt, hogy ki az elnök, vagy milyen színezetű a vezetés, tehát egy republikánus vagy demokrata, ebben úgy tűnik, hogy nagy egyetértés van az amerikai vezetés részéről. Mit tettek eddig az amerikaiak, hogy legalább részben függetlenítsék magukat, akár a kínaiaktól, de akár mondjuk Európától?
Igen, hát számos programcsomagot hoztak létre az Egyesült Államokban. Ebben két párti konszenzus van, tehát mind a republikánusok, mind a demokraták egyetértenek benne, hogy a hazai stratégiai iparágokat muszáj fejleszteni, ahogy említettem, elsősorban a zöld átállást érinti, ugye a chipgyártást is, és magát a kutatás és fejlesztést, illetve innovációt. A zöld átálláshoz az infláció csökkentő törvény, ami leginkább erre fókuszál. Egyéb aspektusa is vannak, de a legnagyobb szeretet magára a karbonsemlegességre, illetve a zöld technológia, zöld ipar felfejlesztésére allokálják ki. 350 milliárd eurónyi összegről beszélünk, amennyit körülbelül allokál az Egyesült Államok ezekbe az iparágakba. A félvezetőgyártásnál látszik, hogy komolyan veszik a dolgot. Ott egybevették a kutatásfejlesztéssel, és 280 milliárd dollárnyi pénzt fektetnek az elkövetkező 10 évben a kutatásfejlesztése is, és a chipgyártás hazahozatalára. Tehát a chipgyártást azt mindenképp amerikai földön belülre szeretnék. A zöld átállásra kapcsolatos technológiák már nem feltétlenül amerikai földön, csak amerikai kontinensen, tehát Mexikó és Kanada is már elég nekik. Viszont a chipgyártást azt rendesen amerikai területen szeretnék kivitelezni, mert az a legfontosabb egyik olyan iparág, ami a jövőt meg fogja határozni.
Emlékeim szerint, mintha az Intel már elindított volna egy gyáratot, akkor az már működik?
Még zajlik az építkezés, de igen, az Intel, Texas Instruments, többen is építik a gyárakat, illetve ugye Németországban fog az Intel most egy rekordméretű beruházást. Németországban a történelem során nem volt még ekkora külföldi beruházás, ami most fog épülni az Intel kivitelezésével.
inflációt csökkentő törvénynek nevezik az amerikaiak azt, aminek keretében erre költenek, akkor gyakorlatilag azt gondolják, vagy azt is gondolhatják az a mellett, hogy függetlenedni szeretnének a beszállítóktól valamennyire, hogy akár ez az inflációt is mérsékelheti, hogyha ennyivel is csökkentik egy-egy fontos high-tech iparágban az előállítási költségeiket?
Részben igen. Az infláció csökkentő elnevezést azt én úgy láttam, meg úgy számos elemzőnek a tanulmányát elolvasva, ők is arra következtetési jutottak, hogy ez inkább egy marketing fogás. Tehát az infláció az Amerikát is megütötte, és látják, hogy valamit kezdeni kell vele. Na most abban a szempontból segít az infláción, hogy bizonyos olyan iparágok, amik a jövőben óriási kereslet lesz rájuk, például a napelemek, a szélerőművek, az elektromos autók, hogyha ebben nem fektetnek be elég összegeket, akkor később az óriási kereslet mellett nem lesz kínálat, és így ez egy infláció felhajtó hatás fog elérni. Tehát sokkal drágábbak lesznek ezek a termékek, hogyha nem lesz kiépített piac ennek.
Van egyébként kiépített piac az Egyesült Államokban? Ennek arra célzok, hogy azért mind Kína, mind az Egyesült Államok nagyon-nagyon nehezen, sőt, sokszor nem igazán írja alá a kibocsátás csökkentési nagy nemzetközi megállapodásokat. Donald Trump ki is lépett belőle, aztán Joe Biden elnökség alatt ugyan visszaléptek belőle, de hogy aztán túl a politikai, törvényi aktusokon kívül történt egyéb, azt gondolom nagyon nehéz felmérni, főleg egy olyan hatalmas országgal kapcsolatban, mint az Egyesült Államok. Szóval ennek ellenére, hogy nagyon sok kőolajat, nagyon sok földgázt árusítanak világszerte az új technológiák révén, ennek ellenére azért halad a technológiai átállás ott is?
Halad az átállás, azt lehet látni, hogy komolyan gondolják. Rengeteg szélerőművet telepítettek az elmúlt két évben. Napelem telepítések, illetve építik kifele az EV, tehát az elektromos autó töltőállomások teljes infrastruktúráját. Egyébként ebben jóval előttünk járnak, uniós szintről beszélve is. És lehet egyértelműen látni, hogy ebben nagy hatalmas összeget fektetnek. Én, illetve a Macron intézetnél úgy gondoljuk, hogy egy kvázi lehetőséget látnak ebben az iparban. Tehát most meg fogják ragadni, és kiépítenek egy olyan ipart, amivel akár globális szinten is exportőrökké tudnak válni.
Említett az elektromos autótöltő hálózatnak a szélesítését, gondolom azért ebben nagy szerepe van egy olyan úttörő cégnek, mint a Tesla, tehát amelyik gyakorlatilag csak elektromos autót gyárt.
Pontosan. A legtöbb toronymagasan a legtöbb elektromos autót az Egyesült Államokban Tesla értékesíti. Kínaiak is megpróbálnak most már előre törni az elektromos autóikkal. Egyébként bődületes mértékben exponenciálisan nő a kínai eladás világszerte. Az Egyesült Államokban nehezebb dolguk van, Európában könnyebben be tudnak robbanni, 10%-os fán van az Európai Unióban, az Egyesült Államokban 27,5%, egyértelmű, hogy Európát fogják választani. Az idei első negyedében már megelőzve Japánt a legnagyobb gépjármű exportőré vált egyébként Kína. Erről keveset beszélünk, pedig nagyon figyelni kell rá, és náluk van a teljes értéklánc az elektromos autógyártáshoz. Tehát innentől kezdve olyan versenyelőnyben vannak, amit muszáj időbe lépni. Az Egyesült Államok is ezért hozott olyan döntéseket, hogy amerikai kontinensen gyártsák az akkumulátorokat, amerikai kontinensen szereljék össze a végső összeszerelését az elektromos autóknak, és akkor kapnak a vásárlók olyan adókedvezményeket, amit az Inflation Reduction Act, az infláció csökkentő törvény biztosít számukra, amellyel előnyben részesítik az amerikai gyártókat, illetve az amerikai kontinensen gyártókat.
Nem éppen autóiparba szeretném elvinni a beszélgetést, de csak egy fél mondat erejéig. Tulajdonképpen a Tesla színre lépése, ugye az inkább első körben a prémium autópiacon történt meg, míg a kínaiak, én úgy tudom, hogy két, vagy most már talán lehet, hogy három nagyobb gyár évén inkább fogalmazunk úgy, hogy az átlagos felhasználású elektromos autókat kezdték el gyártani, és hát Európa, aztán meg a nagygyártók révén talán most kapott észbe az elmúlt pár évben, hogy erre a piacra is, tehát az átlagos felhasználásra gyártson, akkor Kína előnye ebben lehet, hogy nála az összes gyártási nyersanyag potenciál, és kvázi nyitotta a közpiac felé, és nem a prémiumot célozta meg?
Igen, elsősorban nem a prémiumot, van a prémium kategóriás autó is egyébként, és most már szeretné a teljes skálát lefedni az autó kínálatnak. De elsősorban igen, az olcsóbb, a gazdaságosabb kategóriát célozta meg. Egyébként abban független elemzők is azt mondják, hogy nagyon-nagyon tartja a szintet, tehát a minőségi szintre nagyon figyel most már Kína. Nem szeretné most már azt a kínai felcímkézés, mint amilyen pejoratív értelemmel volt mondjuk 20 évvel ezelőtt egy terméknek. Tehát erre nagyon figyel. A BYD például már 4 millió forintért árusít új elektromos autókat.
Hát ami nagyon versenyképesnek hangzik, aztán persze mondjuk Európában, pláne Magyarországon mennyire lehet használni ez ilyen autót, az már egy más kérdés. Folytatjuk Szántó Martinnal, a Makronóm Intézet vezető elemzőjével a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.